Istenünk. Szeretettel köszöntöm testvéreimet a húsvét utáni első vasárnapon, aminek ilyen különleges neve van, latinul Quasimodo Geminii. Ez a bevezető zsoltár igéből származik, annak a keretverséből, mint a most született csecsemők az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Arra figyelmeztet bennünket, hogy Isten igéjével kell élnünk tüntelenül, csak úgy tudunk növekedni az üdvösségre eljutni. Hirdetem testvéreimnek, hogy ma az úrvacsorai istentisztelet után 11:30 kezdettel presbiteri ülést tartunk a gyülekezeti teremben, melyen az egyházmegyei elnökség megválasztására kerül sor. Kérem presbiter testvéreimet, hogy 11:30 az istentisztelet után fáradjanak át a gyülekezeti terembe. Testvéreim figyelmébe ajánlom kiadványainkat, a CD-lemezeket, illetve a templomunkat bemutató könyvet. Az evangélikus életet 250 forintért lehet elvinni a kiáratból. Megjelent a csendes percek május-júniusi száma, amelyet a lelkészi hivatalban meg lehet vásárolni. A megkezdett 214. számú ének utolsó versével dicsérjük most Istent. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni az élők földjén. Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk most méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, nem vagyok méltó arra a kegyelemre, amelyet megváltónk feltámasztásával készítettél nekünk. Mégis kérlek, légy hozzám irgalmas, és támasz fel engem az új életre bűnbocsátó kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hogy ne dicsérném az Isten, lengedhető énekkel, ki dolgában oldölt hozzám, és jobb lesz minden reggel. Ő minden áldások adja, csupa jóság szerete, ki engem bölcsem lezen, és üdvidít hozzám hajtja, minden elhagy elfele, és csak még nélkül szeret.
Imádkozzunk! Mindenható Isten, aki feltámasztottad fiadat a halálból, add, hogy kegyelmedből újjászületetten mi is új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint azt felolvasom János apostol első levele 5. fejezetéből a 4. verstől kezdődően. Minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által. Nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér. És ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Gyertek, testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Thank you.
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, a János írása szerinti evangélium 21. fejezetének első 14 versében. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik: jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Kedves testvéreim, ez a történet, amit most felolvastam, János evangéliumának kiegészítő része. Valószínű, hogy ezt az evangélista tanítványai toldották kiegészítésként az evangéliumhoz. A feltámadottal való olyan találkozást foglal magában, amely függelékként ugyan az utolsó helyre került, de történetileg akár az első is lehetett valamennyi találkozás közül. Máté és Márk evangélista utal arra, hogy a feltámadott először Galileában fog megjelenni tanítványainak. Márk és Lukács evangélista, valamint Pál apostol az első korintusi levélben beszámol a feltámadottal való olyan találkozásról is, amelyben egyedül Péter apostol részesült volna. A felolvasott történet, bár említést tesz több tanítványról, némelyeket név szerint is megemlíti, pontosan 7-ről van szó, központi mondanivalója, üzenete azonban Péter és a feltámadott beszélgetésében csúcsosodik ki, amely a ma felolvasott igeszakasz után következik. Amikor ennek a történetnek központi üzenetét keresem, kutatom, újból és újból meggyőződök arról, hogy nem szabad a részletekben elveszni és egyes szavaknál leragadni. Az egészet kell szem előtt tartani, a nagy összefüggéseket kell itt keresni és meglátni. Olyasmire gondolok, mint amikor autót vezetünk. A kormánykerék mellett nem lehet az úton történő események vagy jelzések közül kiválasztani egyet, és csak arra összpontosítani. Nem lehet csak a jelzőlámpára figyelni, vagy csak a meggondolatlan gyalogosra vigyázni, hanem egyszerre mindent figyelemmel kell kísérni, minden jelzést, mindent, ami történik, állandóan szem előtt kell tartani. Ha így figyelünk erre a felolvasott történetre, akkor rájövünk arra, hogy itt végső soron nem a csodálatos halfogásról, nem is a feltámadott megjelenéséről és a feltámadott Péterrel való találkozásáról van szó, hanem olyas valamiről, ami ezeken a mozaikszerűen egybe szerkesztett részleteken, történeteken túlmutat. Mintha egy példázattal állnánk szemben. Az egyháznak a Krisztussal sarjadó korszaka kezdetén jelszerűen áll előttünk ez a történet. És ez előre mutat az egyházra, az egyházban, az egyházért végzett szolgálatra, arra a gyülekezeti életre, amit mi is élünk, vagy szeretnénk megélni. Erre az egyházi szolgálatra mutat, erre a gyülekezeti életre, amely Krisztus nélkül hiába való fáradozás lenne, Krisztussal azonban akkor is gyümölcsöző szolgálat, ha emberileg nézve lehetetlennek tűnik a számunkra. Jelszerűen ragyog ez a történet az egyház Krisztussal sarjadó korszakának a kezdetén. Erre utal az a két szám is, amit kiolvashatunk ebből a történetből. Nem véletlenül kerültek bele ezek a számok. Tudnunk kell, hogy az ókori ember számára nagy jelentősége volt a szám szimbolikának. A tudósítás 7 tanítványról emlékezik meg. A jelenések könyve is 7 gyülekezetről, 7 levélről, 7 pecsétről, 7 pohárról, 7 trombitáról beszél. A 7-es szám akkor a teljességet jelentette. 7 nap alatt teremtette az Úristen a világ mindenséget. És ebben a történetben arra utal, hogy az egyházért, mint egészért felelősek a tanítványok. Krisztus az egyházat bízta a tanítványaira. Ma mi gyülekezetekben gondolkodunk, és ki a maga gyülekezetéért érez felelősséget, azért aggodalmaskodik, azért szorgalmaskodik. A gyülekezetért érzett felelősség azonban az egész egyházért érzett felelősség kell, hogy legyen, és ez az egyház Krisztussal sarjadó korszakának a kezdetén nyilvánvaló volt. És erre a feltámadott nyomatékosan felhívta az apostolok figyelmét. Az egész egy anyaszent egyházról van szó, és nem csak az én kis közösségemről. A másik szám, amellyel a történetben találkozunk, és amelyet az evangélista külön kihangsúlyoz, az a 153. Pontosan 153 hal került abba a hálóba. Vajon mit jelent? Sokan sokféleképpen értelmezték ezt a számot, mert hogy van jelképes értelme, ahhoz nem férhet kétség. A legszimpatikusabb magyarázat szerint abban a korban, amikor ezt a történetet lejegyezték, összesen 153 féle halat ismertek, tartottak számon. Tehát arról van szó, hogy az evangéliumnak minden néphez a föld végső határáig el kell jutnia, és el is fog jutni, ha Isten is úgy akarja. És ez az egyház, ez a testvéri közösség, amiben olyan sokfélék vagyunk, különböző nyelvet beszélünk, különböző színűek vagyunk, ez mégis egyetlen egy közösséggé nő össze, ezt összetartja a háló. Azt olvastuk, nem szakadt el a háló, pedig azt várták volna a tanítványok attól a nagy mennyiségtől. Ezt egybe tartja. Különbözőségünk ellenére is összetart minket. Előre mutat ez a történet arra, ami az egyházban történni fog. Figyeljük meg ezt az egyszerű, jelentéktelennek tűnő jelenetet. Jézus ott áll a parton. A tanítványok nem tudják, hogy kivel állnak szemben. Nem ismerik fel. Pedig jól kellene ismerjék. Aztán beszélnek vele. Még a tanácsát is megfogadják, és ott vetik ki a hálót, ahol ő mondotta nekik. És akkor megtörténik a csoda. És akkor utólag rádöbbennek arra, hogy Jézus volt az, akivel beszéltek. Még most sem kiáltják kórusban, hogy az Úr az, csak egyedül János ismeri fel őt, és bizonytalanul odaszól Péterhez. Az Úr az. Számomra nagyon ismerős ez a történet. Sokan mondták már, és magam is megtapasztaltam, hogy legtöbbször csak utólag döbbenek rá, hogy Isten irányította a lépteimet, sorsomat, a kezem munkáját. Ez tulajdonképpen a kijelentés útja. Jézus Krisztus az igében szól nekünk. Jézus Krisztus jelen van közöttünk az úrvacsorában is. Szól velünk, megismerteti magát velünk. Szól hozzánk az ige által, az ő igéje pedig teremtő ige. Amit mond, az meg is történik. Annak nyoma marad az életünkben. Eseményé jellé nő. Az élő és ható teremtő ige nem tér vissza üresen. Elvégzi a maga munkáját mindig. Esemény, történés lesz belőle. Ez mindig olyan csoda, mint ott annak idején a csodálatos halfogás volt. De úgy megszoktuk már az igének életünket formáló valóságát, útját, hogy legtöbbször nem érzékeljük annak csoda voltát, hatalmas erejét. Megszoktuk, magától értetődőnek véljük. Ne csodálkozzunk ezen, hiszen a tanítványok, az apostolok tudatáig is meglehetősen lassan jutott el mindez, a felismerés, ami történt velük. Nem vagyunk egyformák. Nem mindenki gyors a felfogásban. A felismerésben egyedül János volt a gyors. Amikor Péter eljutott a felismerésre János segítségével, tanúságtételével, a cselekedetekben ő lett a gyorsabb. Ő azonnal felöltözött és kiugrott, hogy kiusszon a partra, hogy köszöntse Jézust. Az egyik gyorsabb a felismerésben, a másik gyorsabb a cselekvésben. Így van ez ma is az egyházban. Vannak bizonyságtevő lelkek, akiknek különös tehetségük van felismerni Isten kezét, a megváltó Úr szabadítását, életük eseményeiben. Ők segítenek aztán másoknak is eljutni erre a felismerésre, úgy, hogy bizonyságot tesznek arról, amit megtapasztaltak. Vannak aztán tevékeny keresztjének is, akik a szeretet szolgálatban, az egyház építésben, az egyház szervezésében utolérhetetlen gyorsasággal cselekszenek, azonnal idejében lépnek. Mindkettőre szükségünk van, emezekre is, amazokra is. Együtt vagyunk felelősek az egy egész anyaszent egyházért, annak egységéért. Befejezésül még csak egyetlen momentumra kívánom felhívni a figyelmeteket. Amint már többször is elmondtam, én úgy látom, hogy ez a történet előre mutat az egyházról, az egyházban és egyházért végzett szolgálatról szól, az, ami ma is történik közöttünk. Sokan úgy vélik, hogy egyház és világ teljesen szétválasztandó. Vagy világi dolgokkal foglalkozom, vagy az egyházért fáradozom. Ez a kettő valahogy nem fér össze. Ellentétben van egymással. Ez a történet viszont azt csugalja, hogy nem lehet ilyen éles határt húzni egyházi szent és világi foglalatosságok között. A tanítványok haláztak. Világi foglalkozás volt ez a gyavából. A saját hivatásuknak megfelelően végezték minden napi feladatukat. Eredménytelenül. Jézus felismerésére azonban nem valami szent foglalkozás által jutottak el, hanem tovább végezték a maguk világi feladatát. Jézus igéjével, Jézus felszólítására, az ő tanítása, útmutatása szerint. És akkor munkájukra áldás szállt. Én azt az üzenetet olvastam ki ezekből a sorokból, hogy fáradozásunkat, szolgálatunkat nem azt teszi úgymond egyházivá, egyház építésé, hogy milyen feladatot látok el, hogy milyen mesterséget űzök, hanem hogy feladatomat, munkámat Jézus szolgálatában az ő igéje szerint végzem-e, vagy sem? Engedelmeskedem Jézusnak a mindennapi életben, a világi foglalatoskodásaim között, vagy sem? Ez a döntő kérdés. És aki engedelmeskedik, annak áldás van a munkáján. Legyen az földműves, legyen az tanár, legyen az orvos, bármi. Áldás lesz a fáradozomásomon, ha meghallgatom Jézus tanácsát, útmutatását. Akkor is, ha tudományom, igyekezetem csődöt mond, még akkor is áldás lesz. Jézus Krisztussal, igéje szerint munkálkodva, áldás lesz minden szolgálatomon, gyümölcsözővé lesz az egész életem. Még akkor is, ha annak minden észérv ellent mondana, ha emberileg sokszor lehetetlennek látszó feladatok előtt állok. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, megköszönjük, hogy Jézus Krisztusban élő Urat adtál nekünk, aki most is jelen van közöttünk, aki most is tanít minket, és irányítja az életünket. Urunk, segíts nekünk, hogy meglássuk ezt, felismerjük, és mindig megmaradjunk az ő tanítása igéje mellett. Amen. A kegyelem Istenre tegye áldottá az ő igéjét és annak hirdetését, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen. Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, szerető mennyei atyánk! Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus feltámadásában győzelmet arattál a halál felett, és az örök élet reménységét ajándékoztad nekünk. Köszönjük, hogy a feltámadott Jézus Krisztusban élő Urunk van, aki nem hagy magunkra, sem életben, sem halálban, hanem tanácsolja és kormányozza életünket, gyülekezetünk életét, megáldja munkánkat a mindennapi életben. Add, hogy az a fény, amely Krisztus Urunk húsvéti győzelméből kiárad, megvilágítsa a hétköznapjainkat is, az ő világosságában járjunk, és az örök élet evangéliumának hírvivői legyünk az emberek között. Irgalmadba ajánljuk a betegeket és a megfáradtakat, az öregeket, özvegyeket és az árvákat. Vigasztald az örök élet reménységével a gyászolókat és a halál révén állókat. Add áldásodat hazánkra, népünkre és elöljáróinkra. Adj erőt, egészséget és jókedvet minden munkánkhoz. Tedd hivatássá kenyérkeresetünket, és add, hogy békességben élvezhessük jól végzett munkánk gyümölcsét. Szenteld meg a gyermekek és ifjak örömét, neveld őket testben és lélekben, előtted és az emberek előtt való kedvességben. Hallgasd meg imádságunkat az élő Úr Jézus Krisztusért, akié a dicséret és dicsőség örökkön örökké. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül fogadjátok az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát terejád, és adjon néked békességet.